két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 film Odüsszeia fedélzetén. A mikrofonnál Géci Dávid filmrendező és jómagam Pörtl Oxi Zoltán újságíró. A mostani alkalommal egy korábbi, ugyanakkor annál zseniálisabb filmhez nyúlunk vissza, ha nem is olyan régi, 2012-es Ölni kíméletesen című mozihoz. Rögtön lecsapok Dávidra azzal a kérdéssel, hogy szerinted mennyiben folytatása ez a maffia film a korábbi nagy klasszikus maffia filmekről, ahol ugye hát ilyen Al Pacinók, Marlon Brandók, Robert De Nirók és Ray Liották és Joe Pescik jelentették a minőséget, hát igen, magas minőséget.
Hát ez a film, ez azt gondolom, hogy azért főhajtás is a régi maffia és gangster filmek előtt. Egyébként alapjáraton felvetődik a kérdés, hogy ez most maffia filme vagy gangster film. Tehát egyrészt szerinted melyik?
Én azt gondolom, hogy most ezen sokat agyaltam, hogy ez milyen jellegű film, hogy ez egy, amit mondasz, hogy a klasszikust folytató, vagy formabontó. És egyértelműen formabontó film olyan szempontból, hogy inkább szociál. Hát maffia film.
Hát szocio-maffia film. Igen, én szerintem is maffia film, mert ugye mi a maffia film és a gangster film között a különbség? Az egyik mondjuk a mechanizmusát, a hálózati felépítését mutatja. Vegyük így a Keresztapa trilógiát, ahol megismerjük ugye egy New Yorki olasz-amerikai család élettörténetét, vagy családtörténetét, és abban ugye egy híres gangster, Michael Corleone felemelkedését. Na most, hogyha például a sepphelyes arcúra gondolsz, ott kifejezetten magára a főhősre koncentrál, ugye a sepphelyes arcúra, segítse, hogy is hívják a Tony Montana Al Pacino alakításában ugye megmutatja a gangster virágzását egészen addig, amíg megveszi magának a szuper óriás macskát a kokainbáró birtokán közepén ki van kötve, mint egy ilyen amerikai bulldog, megszerezte a szőkenőt az előző Johnny-tól, Robert Loggiától, és él, mint Marci hevesen. De hát minden gangsterfilmnek más a dramaturgiája, de azt hiszem, hogy élesen elhatárolódik a maffia film a gangsterfilmtől. És mindenhol, ahol egyfajta ilyen hálózati felépítést mutat a film, az bátran nevezhetjük maffia filmnek, és ahogy te mondod, ez egy szoció-maffia film. Egyébként ezt a rendezőt, ezt az Andrew Dominiket én nagyon csípem, és nemrég beszéltünk róla, nem tudom, emlékszel-e, Oxi, amikor a Mindhunter szóba került, és ugye akkor David Fincherről beszéltünk jó hangosan és jó sokáig. Közben ugyanennyire beszélhettünk volna Andrew Dominikról is, hiszen ő rendezte a részeknek egy jó néhány adát. És hát a rossz hír a rajongóknak, hogy azóta kiderült, hogy ezt a jó kis sorozatot nem fogják folytatni, ugyanis úgy látszik, hogy kevesen vagyunk, akiknek ennyire tetszett, és inkább más sorozatokat részesítenek előnyben. Amiért megmondom őszintén, én dühönbe le tudnám bontani a cserépkáját, hogy többen nézik mondjuk az Emily Párizsban című borzalmat, vagy a Pénzrablás című időrabló szart, ahelyett, hogy minőségi sorozatokat néznének az emberek. Talán ez is a feladatunk, hogy egy kicsit az ízlést irányítsuk, vagy formáljuk, hogy igenis érdemes elővenni az Ölni kíméletesen című filmet, és újra nézni, nem csak Brad Pitt miatt, és nem csak a Gandolfini miatt, hanem egyszerűen azért, mert egy rohadt jó film, és nagyon ritkán látunk ilyen tartalmat az újak között.
Az én feladatom ezúttal is az, hogy egy picit beszéljek arról a történetről, amire fölépülnek ezek a fantasztikus karakterek, amiket most említettél, ugye Gandolfini, Brad Pitt, stb. A sztori nagyjából az, hogy két lepusztult drogos külvárosi figura egy viszonylag kisebb stílű, de hát a maffiához valamelyest mégiscsak kapcsolódó, vagy annak farvizén evickélő figurával együtt eldöntik, hogy kirabolnak egy illegális pókerklubot. Ez ugye a maffiának a területe, a maffia pénze forogott, és meg is történik a rablás, viszonylag jól sikerül, csak hogy a maffiának ez rendkívüli módon csípi a szemét, és oda küldenek egy megoldó embert, ugye, by the way, Tarantino, és a megoldó ember aztán mindenkinek kiosztja a lapokat, hogy mit kell csinálni, kinek kell meghalni, hogyan kell ezt az egészet elrendezni, de az ügy egyre bonyolultabbá válik. A megoldó ember ugye a Brad Pitt, és a megoldások közben hát hullanak a fejek, és aztán látszik, hogy a maffiának a egészen kegyetlen, és leginkább az erőszakra és a halálra, a meggyilkolásra való épülése adja ki a dolgok menetét. És ebből fakadóan, hát én a Ray Liottát nagyon sajnáltam, hogy PP verték a filmben, ugye a nagy menőkben nagyon meg lehetett őt kedvelni, ahhoz képest, hogy hát egy csúcsbűnöző volt, és elindul egy megoldás felé a dolog, hogy tisztázzák a lapokat, akinek meg kell halni, mert ő volt a rossz fiú, az halljon meg, de nem egészen úgy sikerül minden, de azért nagyjából érdekes, hogy ez a halál angyalszerű figura, Brad Pitt, tényleg el tudja rendezni a dolgokat. Ebből a szempontból viszont nagyon érdekes, hogy egy olyan belső világot mutat a film alapvetően a történeten keresztül szerintem, ami nem olyan gusztusos, nem olyan, tehát nem ad egy ilyen sajátságos maffia morált, egy maffia romantikát, meg végképp nem. Nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e.
Hát ebben nagyon jó ez a rendező, és ezért kezdtem pedzegetni a korábbi munkáit. Ugye egyrészt, hát nekem a másik nagy kedvencem tőle egy western film, ugye, aminek egy ilyen nagyon hangzatos és hosszú címe van, egyszer remélem beszélünk arról is sokszor, mert a másik kedvencemről van szó. Ez a, mindjárt mondom, a Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford. Hát nem tudom, hogy ilyen hosszú filmcímet hányan adtak a munkájuknak, viszont én ahogy ezt a filmet így a gangsterfilm műfaján belül egy ilyen kis unikumnak, érdekességnek tartom. Talán azt a filmet viszont a modern western legjobbjának tartom. Szintén egyébként Brad Pitt játssza ott is a főszerepet, és Brad Pitt elmondása szerint Andrew Dominik David Fincher mellett a másik kedvenc rendezője. Nem hiába, ugyanis olyan stílussal és olyan elánnal csinál filmet, ami kiveszőben van az amerikai filmgyártásból, illetve a tévé filmgyártásba helyeződött át ez a bátorság. Tehát amit tapasztalok a Jesse Jamesnél is, hogy hosszú beállításokban ráérősen mesél a figurákról, és nem akarja a karaktereket nagyon amerikainak, nagyon szimpatikusnak mutatni, hanem ott is abban a western, és lepukkantak az emberek, gonoszak, hitványak, és emellett áthatja a filmet valami líraiság, vagy balladaiság, tehát a Jesse James történetét úgy meséli el, mint egy költeményt, ahol az akkori banditák olyanok, mint a rockstárok. A Brad Pitt úgy vonul be az egyik jelenetbe, mint ahogy egy rocker, vagy egy rockstár a koncertre. Roger Dickens fényképezte azt a filmet, és egyszerűen gyönyörű, ahogy érkezik az erdőbe, a sötét erdőbe a vonat, és ahogy a faágak kitakarják a fény útját, egy stroboszkóp effekt jön létre, és az egész erdő vibrál. És ahogy a Brad Pitt ezzel a kocogó csizmájával megérkezik, és rálép a vonatsínre, és meghallgatja a rezgését a köveknek, hát ez valami olyan fantasztikus képsor, hogy tanítani lehetne, és ha egy kicsit átevickélünk ebbe a filmbe, vagy a gangsterfilm műfaján belül, ebben pedig olyan finomságok vannak, olyan szürreális jelenetek, hát nem tudom, megvan-e Oxi, amikor a két hülye hát ilyen gangster begyújtja a kocsit, hogy felrobbantsák, de közben még dumcsiznak egy kicsit úgy a kocsi mellett, hogy mi most így ketten, és hát akkor át robban az a kocsi, hogy rárobban az ürgére, aki ott épp nem tudom, kvaterkázik. Én azon beszartam a rögést.
Igen, sok ilyen jelenet van, és két plusz nevet említek, szerintem nagyon kedvesek számunkra. Ugye egyik a Tarantino, aki szintén újra fogalmazta a maffia sztorikat, a gangster sztorikat, a másik meg Szomjas György. Tehát egyszerre látunk egy olyan filmet az Ölni kíméletesen esetében, ahol vagy eltávolodik ezektől, és az arcunkba vágja a durvaságot, miközben nem tudunk szabadulni természetesen Brad Pittnek ettől a fantasztikus sármjától. A másik oldal meg mégiscsak belekerülnek a humorok, ahogy Tarantinónál, ezek az egészen finom, apró, ilyen kis utalások, tehát vannak olyan ismerőseim, akik úgy néznek filmeket, és moziba is néz meg, hogyha jársz ilyen plázákban, netán, hogy amint van egy egészen apró humor lehetőség, a közönség azonnal felszabadultan nevet, vagy pedig így kuncog, mert iszonyú fontos, hogy legyen valami nevetni való, mert sokszor a filmek annyira nyomasztóak ma már, akár ilyen fantasyre gondolunk, vagy a horrorokra, vagy ami szinte, ezek nagyon népszerűek, hogy mégiscsak kell a léleknek egy kis kiengedés, hogy hát azért nem áll. És ebben a filmben szintén durván előjön az erőszak. A Brad Pittnek a figurája mellett ott van Gandolfini, szerintem majd említsük meg őt is, kicsit elemezzük az ő pályafutásának ezt a részét, de kezdhetjük Brad Pitt-tel is, ez egy jó kötekedési lehetőség, hogy Brad Pittnek ez már a sokadik arca, de mindig ugyanaz a kemény. Most éppen itt egy olyan, és a külső fazon, szerintem majd mondd el, hogy hogy van ez egy színésznél, ha már többször dolgoztál te is ugyanazzal a színésszel, hogy kötelező mindig más hajbeállítást, hajkreációt, fazont, arcszőrzetet csinálni?
Hát én nagyon szeretném, hogyha a magyar filmek is eljutnának oda, hogy a magyar színészek azok minden filmben máshogy néznének ki, és van erre egyfajta törekedés, de még nem elég erős. Tehát, hogy azért külföldön már megszoktad, hogy egy színésznek egyszerűen annyi arca van, és most nem Jack Nicholsonra gondolok, mert vannak olyan színészek, akik egyszerűen valahogy mindig ugyanazt hozzák, és nem várod el tőlük, hogy mások legyenek, és pont ilyen például Jack Nicholson, hogy árnyalatnyi különbségek vannak a játékában, de mégis valahogy ő minden filmben előjön az ördögi Jack, az ördögi mosoly, az őrület, még a legnyugodtabb szerepeiben is. Tehát valahol minden filmben ő Jack Nicholson, és ezzel nem degradálom a képességeit, de mennyire más mondjuk egy Robert De Niro, aki meg, és most nem a Nagyfater elszabadul korszakára gondolok, amikor tényleg ilyen nagyon hitvány filmekben játszik, hanem a régi nagy szerepeire, amikor is annyira más tudott lenni minden egyes figurájában, hogy el is felejtett, hogy ez a Robert De Niro. Most azért hozom ezt nyilván párhuzamul, mert vannak olyan színészek, akik kifejezetten hasonló szerepekre vadásztak egész életükben. Ilyen volt például Robin Williams is. Mindig ezt a, mondjuk azt, hogy azzal a humorban bővelkedő, nagy tudású, professzorszerű férfit szerette játszani, leginkább gondolok itt a Patch Adams orvosára, a Holdköltök társasága figurájára, vagy akár a humoros rádiósra, akiben tombol a humánum, mindig egy humánumban gazdag embert formált meg, és akkor a karrierje vége fele próbált egy-két pszichopatát is eljátszani, hogy más legyen. Ezzel szemben Brad Pitt szerintem épít mindig arra a kisfiús sámjára, ami a pályájától kezdve elkíséri, hogy igazából elég egyszer a Brad Pittnek bevágni egy mosolyt, és azonnal szimpatikus lesz. Nem tudom, hogy csinálja, de egyszer volt egy ilyen találkozásom ezzel a sztárral, úgyhogy ennyi személyes élményt megoszthatok veletek, amikor voltam a World War Z forgatáson, és hát én nagyon csípem a Brad Pittet, de elsősorban nem rá voltam kíváncsi, hanem a Roger Deakins operatőr munkájára, aki ugye a Tarantinónak és a Scorsese-nek, Oliver Stone-nak ilyen állandó munkatársa, és hát néztem, ahogy világít valami nagy jelenetet, ahol ilyen zombik fetrengtek a földön, és a Brad Pitt ott középen, majd felállt a Brad Pitt, elindult felénk, és még mindig jött, és egyre kevésbé hasonlított Brad Pitt önmagára, mikor rájöttem, hogy nem Brad Pittet látom, hanem a dublőrét, mert Brad Pitt ott áll mellettem a monitornál, és valami olyasmi hagyta el a száját, hogy jó, nem? Vagy valami ilyesmi, és bevágta azt a fejet, amit már ezerszer láttunk tőle, és tényleg olyan volt, mint hogyha egy ilyen régi haverod állt volna a monitor mellett, és hát így belegondolsz, hogy gyakorlatilag, ahogy öregszünk, együtt öregszünk ezekkel a színészekkel, és olyan emberekké válnak az életünkben, mint a rokonaink. Tehát minden mozdulatát, minden gesztusát ismered, és ez a film, ez kifejezetten kegyetlen film. A barátnőm például elég edzett ilyen gangsterfilmekbe, és most jelenleg a Peaky Blinders ír gangster történet epizódjait fogyasztjuk, ahol szintén azért van egy-két kegyetlenkedés, de rájöttem, hogy a Ölni kíméletesen című film az ebből a szempontból nagyon kemény. Tehát most az előbb említetted, hogy Ray Liottát, hogy verik bucira. Hát ugye Ray Liottánál megszoktuk egy ideig, hogy megúszza ezeket a fenyítéseket. Ugye a nagymenőket spoilerezhetjük 30 év után, hogy azt úgy rendesen megúszza egy ilyen tanúvédelmi programmal. Viszont hát a Hannibalban nem annyira ússza meg Ray Liotta, ott rendesen meglékelik a fejét, illetve itt ebben a filmben is úgy rossz nézni, hogy először írdatlan módon mocskosul megroházzák, de annyira, hogy nekem fáj, és még mondja is a Brad Pitt, hogy hát minek szerencsétlen megverni, hát úgyis meg fogjuk ölni, hát akkor minek kínozni, minek játszani az étellel, hát akkor már nyomjuk le rendesen, ne kínozzuk már szerencsétlen, és akkor nem elég, hogy pizzává verik az arcát, hanem még ott püfölik a gyomrát, közben esik az eső, közben vért hányt, meg epét rá a másikra. Szerintem az volt ez a pont, amikor a barátnőm átment a másik szobába, és azt mondta, hogy én hülye vagyok, hogy ilyen filmeket nézek. Majd, hát ilyenkor egy filmben azért megszoktuk, hogyha valaki ennyire megbűnhődik, ráadásul ártatlan volt abban, amiért verték, utána még Brad Pitt, hogy egy jó kis spoilerrel éljek, még szépen beleenged egy-két skulót ebbe a szereplőbe, akit eredetileg is rommá vertek. Szóval, hogy nem az az átlag dramaturgia, nem nincs feloldozás, hanem csak egy ilyen folyamatos passiójátékot látok.
Én még hadd tegyem hozzá, közben megfejtettem, hogy mi a, ennek a titka, ennek a csodálatos Brad Pittnek, ő Esztergomban is járt, ugye az Angelina Jolie filmje okán, ő csak itt fotózgatott, járt, kelt itt a népek között, hát beszarás volt. Tehát neki az a titka, ha most végig vesszük a filmjét és felidézzük azokban a fejeket, amiket ő vág, ugye a haj, hát mint a Kopaszodók Országos Szövetségének tagjaként mondom, hogy nézd meg, egy ilyen dús és jó állagú hajkoronával, amivel ő rendelkezik, ebből olyan dolgokat lehet kihozni, tehát ő már szerepelt ugye ókori történetben, szerepelt mindenfélében, a harcosok klubjában is kapásból kétféle sérót visel, ugye egy ilyen pankosat, aztán egy ilyen full skinhead fejezetet, hogy egy ilyen szóval legyek, és itt egy kifejezetten dögösre fésült figura, akinek egy pici kis körszakállat passzintott a rendező, és akkor folytatva inkább azt, amit legutóbb mondtál, hogy hát a kegyetlenség uralja az egész filmet, ehhez a kegyetlenséghez én úgy látom, hogy az, tehát egész egyszerűen ki lehet mondani, hogy itt nincsenek szimpatikus figurák, ez a csodaszép Brad Pitt sem az, hiszen ő az, aki elvarja, megpróbálja elvarni, illetve részben el is tudja varni a szálakat, és ezek úgy általában ezekkel végződnek, kivégzés, kinyírják a csávókat. De mind a szar. Tehát egyedül azt hiszem a Gandolfininál van, hogy ott valami olyan vége lesz a csávónak, hogy azt már be sem mutatják, az csak ugye a Brad Pitt, a Jackie Coogan-nek a Coogan-nek a narrációjában halljuk. És minden egyes figura gáz, nagyon ciki. A Ray Liotta még tényleg a leg, hát hogy mondják ezt, tehát, hogy némi szánalmat ébresztő a nézőben, hiszen ő, az ő klubjában történik a rablás, és már egyszer ő próbálkozott azzal, hogy azt mondta a maffiának, hogy azért nincs meg a lóvé, mert kirabolták, és ott ezt nem nagyon akarták elhinni, és rohadt nagy baj lett belőle, és most, hogy tényleg megtörtént, most már ugye hiába kiáltott farkast, a kiskakas, most már azt mondták, hogy na, most is lenyúlta, tehát ezért büntetik meg, és tényleg viszont ártatlan, mert ezúttal valóban kirabolták, és két olyan, az volt a legszemetebb az egész sztoriban, hogy rendesen érzed annak a Jackie-nek az átható bűzét, amiben az a heroinista csávó, mert az egyik az nagyon durván le van pusztulva, ugye harisnyát húznak a fejükre, ettől még ilyen horrorisztikusabb az egész kinézetük, de szinte érzed azt az áporodott ilyen rossz szagot, ami, ez a fickó, ami ebből a fickóból árad, lemennek ebbe a lebújba, és ott egy, tényleg a Tarantino ezt a jelenetet a végletekig húzza, itt is a végletekig van húzva, és várott, hogy jó, hát itt úgyse bírja az egyik, és föl fog ugrani, és akkor ezek lelövik, és kitör egy nagy lövöldözés. Nem történik ilyesmi, ez még rosszabb, mert hiába feszíti a jelenetet a rendező a végletekig, nem oldja föl, azzal oldódik föl, ha egyáltalán az az, hogy a két csávó elvonul a lóvéval. Ugye pluszban még ki is rabolják a kártyázókat. Hmm. És aztán, ahogy megy előre az egész, van egy figura, próbálom az ő nevét itt megnézni, marha béna szoktam ilyenkor lenni, ez a Scott McNeary talán az egyik. Tudod, aki mindig beül vele a kocsiba, tehát hogy vele leegyezteti, hogy hogy lesz a menet, hogy lehet ezt az egész problémát megoldani. És ott mindig megy egy belső alkudozás, kimennek ilyen lakatlan helyekre, ilyen a külváros külvárosának külvárosába, ahol már csak ilyen meddőhányok vannak, és akkor ott mondja, hogy hát figyelj, őt meg őt biztos ki kell nyírni, itt ki kell ficamítani a vállát, vagy mit tudom én, milyen részletek mennek, és akkor a Manusz ott egyrészt közvetít a belső körökből a Jackie Coogan felé, a Brad Pitt felé, hogy hát ez hogy lesz lerendezve, kifizetve, és mindig megy egy ilyen hülyeség, hogy ez ilyen tatojázó fickó, hogy látsz ki, öltönyben van, nyakkendő, ilyen kispolgári fazon, ilyen igazi csinovnyik típus, ez a irodista, a mafiózók irodistája, vagy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, aki úgy közvetít a végrehajtók és a központ között. De béna, ő nem tárgytevőleges ember, és nem nagyon érti. És ott a Jackie Coogan elmagyarázza, hogy figyelj, itt nincs pöcsölés. Ugye a végén elhangzik egy mondat, ezt majd szerintem elemezzük ki ezt a mondatot, mert ez egy nagyon fontos kulcsmondat a filmnek az utolsó másodperceiben, amit a Jackie Coogan mond. Én ezt tök betanultam, ezt föl fogom tetováltatni a bal farpofámra. És ez a fickó nem érti sem ezt a mondatot, sem az egészet, csak úgy tehát ez egy érdekes manusz, de ez se szimpatikus. Tehát senki nem szimpatikus a filmben. Egyébként én még hadd vonjak egy párhuzamot még a mostani szövegem végén a világszázadosra tudnám, tehát engem arra emlékeztet a Brad Pitt végrehajtó figurája, hogy elküldik, hogy a Kurtz ezredest nyírja ki, hogy a apokalipszis mostba. De ettől a világ nem lesz túl szimpatikus, hiszen ő is egy professzionális, elborult agyúgyilkos. De körülbelül itt lehetne meghúzni azt a hasonlatot, vagy beállítani azt a hasonlatot, hogy hát ki a film főhőse? Hát a Brad Pitt egyértelműen, de hát ő is csak egy szupergyilkos, aki a gyilkosokat gyilkolja.
Hát ez érdekes, hogy ki a film főhőse. Klasszikusan a film főhőse, ez a Scott McNeely és a Ben Mendelsohn, a két drogos, akinek a történetét látod, és hát a Brad Pitt elvileg egy negatív hős, egy bérgyilkos lenne, csak hát ő a Brad Pitt. Tehát, hogy ezért pofátlan a szereposztás, mert egy giga sztárt betenni mellékszerepbe gyakorlatilag garantált főszereppé növi ki magát. Tehát pont Nicholsont hoztam példának, ha Nicholsont beteszed a Becsületbeli ügybe, vagy a Becéző szavakba, abban a pillanatban főszerepet csinál magának. És ugyanígy most egy érdekes szituáció volt egyszer egy Hollywood kapcsán, hogy a Brad Pittet mellékszereplői Oscarra jelölték, ugye, amit meg is nyert. Na most a Brad Pittet mellékszereplőként jelölni már eleve egy Jolly Joker dolog, pláne hogyha egy buddy movie-ról van szó, ahol egy kettős főszerepet látsz, és hát mellékszerepben jelölni, hát sajnálom a többi jelöltet, tehát hogy egyszerűen abban nincs esély. Na mindegy, hogy egy kicsit a szavazásról, vagy a politikáról is szó essen, ebben a filmben, amellett, hogy egy mafia történetet látsz kibontakozni, ugye a háttérben megy egyfajta politikai játszma is, vagy játszadozás. Mi az oka szerinted, Oxi, hogy az, ha jól emlékszem, az Obama éra pillanatait halljuk folyamatosan a rádióból?
Hát itt a rendező arra a területre tévedt, amit... Tehát például a filmeknek a igen pici hányadában tesznek be háttérnek, vagy fő szereplőnek, vagy fő témának állítják be. Minap néztem meg az Elnök emberei című filmet, vagy hát utalhatunk a Keselyű három napjára is, ahol a politika, a mély politika, vagy a politika boszorkány konyháinak leleplezését mutatják be. Itt nem erről van szó, érdekes, és nekem az ugrott be, azért is jött be a Szomjas György feeling, mert arra gondoltam, hogy a Szomjas Györgynél vannak ilyenek, hogy beidénz különböző dokumentarista elemeket, vagy olyanokat, hogy a filmjeiben korabeli, tehát például a roncsfilmben korabeli, hát elég ma már viccesnek tűnő, de akkor nagyon komolynak vett reklámok futnak le végig, rádióreklámok főleg, és ezzel hitelesíti azt a korszakot, az ugye pont a magyar rendszerváltásról szól, itt is hitelesíti a rendező, talán mondhatjuk, ezekkel a Obama híradó betétekkel, vagy ilyen kommentár műsorok bemutatása, ugye a figurák bemennek a kocsmába, isznak ilyet, olyat, söröket, stb. Ott folynak a beszélgetések, ugye a Jackie Cogan ott fenyegeti meg az egyik fickót, aki részt vett ebbe a raplásba, hogy hát már nem sok mozgástere van ebbe az ügybe, vagy meghal, vagy pedig nem tudom mit csinál, és ott a háttérben is például megy ez a Obama ilyen propaganda a tévében. Az, hogy ez miért fontos, az szerintem a feszültség növelése okán tette be, itt nem szórakoztatni akar, egy picit hitelesíti az egészet, melyik ez a korszak, valójában jól éltek ekkor az amerikaiak? Mert ugye akkor növekszik meg talán a bűnözés némi közhelyel élve, amikor a nemzetnek egy jelentős része lecsúszik. Ugye most a Trumpot is azzal vádolták, hogy iszonyú válságos időszakot teremtett, bár ő nem exportálta a demokráciát, ami a javára van írva, tehát nem keletkezett újabb háború. De Obama idején az Obamacare egy új rendszert épített fel, ahol azt hiszem átalakították a társadalombiztosítási szisztémát, de valahogy nem biztos, hogy a feketéknek jobb lett a sorsuk például, hogy egy fekete elnök lett. Nem tudom, hogy hogy ez, ehhez egyébként valószínűleg már amerikainak kell lenni, hogy értsük, hogy mit jelent, mert azt ők ott elmondják, hogy ez az én hazám, és ebben, a, ebben az országban történtek ezek a gyilkosságok, amit a film mutat, ehhez hasonlóak, miközben ment egy gazdasági rendszer beli gyilkosság sorozat is, ugye gazdaságilag legyilkolódott nem tudom mennyi üzem, emberek, rétegek süllyedtek le, vagy emelkedtek föl.
Nekem az az érdekes, hogy az Obama érában általában egy sokkal pozitívabb Amerikát ismerek meg, de sokkal pozitívabban szokták az amerikai filmek ábrázolni az Obama alatti Amerikát. Na most itt, itt tényleg farkastörvények uralkodnak, olyan szociálisan lecsúszott embereket látsz, akiknek talán még társadalombiztosítási számuk sincsen, vagy azt is eljátszották a pókeren, és hát a film végén is Brad Pitt az asztalra csap, és azt mondja, hogy, hogy igen, infláció, meg kevesebb lóvét akarsz fizetni azért, amiért kinyírtam ennyi embert? Nem, Amerika a gazdaságról szól. Szóval hol a kibaszott pénzem? Azt hiszem, így van a filmnek vége, miközben megy a választási propaganda a tévébe, úgyhogy ez egy nagyon érdekes aspektusát mutatja be a társadalomnak. Tehát, hogy alulról, hogy rohadt bármilyen gazdaság, vagy bármilyen társadalom. Nem tudom, hogy ezt a Trump-érába ugyanígy meg lehetett volna egyébként csinálni ezt a filmet, nyilván más szegmensét mutatták volna, tehát akkor nyilván a Black Lives Matter lett volna kidomborítva ebben a kontextusban. Itt, itt pedig a társadalom alja, a társadalom leglecsúszottabb, legszerencsétlenebb rétegét mutatja, ami egyébként azért is nagyon szomorú, mert valahol én ennek a két lecsúszott drogosnak szurkolok. Tehát én nem piti rosszindulatú gyilkosoknak látom őket, hanem ilyen wannabe figuráknak, akik megpróbálnak azért picit ebből feljebb lépni, bár nagyon szerencsétlenek, és kicsit sajnálom őket, hogy már eleve a vesztes elánnyával állnak neki ennek a mérkőzésnek. Tehát ahogy azok ott rabolnak, abból tudod, hogy ők úgy le lesznek darálva, mint a piaci hús, amit megvettél. Tehát, hogy tényleg ott már alig jutnak ki a magából a rablásból. Tehát már az nem egy sikertörténet, mert ott majdnem pépé verik őket. De hát tudod, hogy a megtorlás az nagyon durva lesz.
Az ominózus mondat így hangzik, mondom, ez érdemes arra, hogy az ember föltetováltassa magára. Amerika nem egy ország, hanem egy üzlet. És fizess ki, baszd meg! Ezt ugye Stoll András hangján halljuk, ő a szinkron hangja, és zseniális.
Hát, ha szinkronnal nézed, igen.
Igen, nagyon hatásos, és az, szerintem azért tette a rendező a végére, mert ha ezt mondjuk beteszi az elejére, ami teljesen agyonütötte volna az egészet, vagy a közepére, akkor onnantól kezdve nem lett volna értelme már semminek, ami történik. Ez egy olyan, mint egy ilyen pörölcsapás. Nem kell válaszolni, ne válaszoljunk rá, de gondold el ezt a mondatot egy magyar filmben, kimondja egy magyar film szereplője Magyarországról.
Hát,
ne is mondjuk
nem.
Ide egyébként, nem illik ide, nem illik Magyarországra, Amerika abszolút az üzletre, a szabad rablásra, a rablásokra épült a történelme során, a mi hazánk nem erre épült, sokkal szebb és erősebb, igazibb dolgokra. Ugyanakkor odáig jutottunk már manapság, hogy az emberek állandóan ezen foglalkoznak, hogy nincsenek magasztos dolgok. Nagyon sokan azt mondják, hogy már nem érdemes hinni olyan dolgokba, amiben a régiek, az elődeink hittek, az apáink, akár a nagyszüleink, hanem hát minden a pénz körül forog. Egy picit ennek az erkölcstelenségére utal ez a mondat, illetve arra, hogy nincs demokratikus választás. Ez az egész csak kamu. Egy másik filmben, azt hiszem, egy Sandra Bullock filmben hangzik el, ahol egy dél-amerikai országban segítenek be ilyen amerikai specialisták, hogy hát a szabad választásokat elősegítsék, egyik oldalon beszáll legyen. És akkor ott valaki kérdezi, hogy ez most tényleg működik? És ott vitatják, hogy most jó a választás, jobb a választás, vagy pedig jobb egy diktatúra, és akkor mondja valaki, hogy nyugi, ha a választás bármin is változtatna, akkor beszüntetnék. Ez persze nem igaz, de ez is utal erre a nihilizmusra, amit ugye itt a végén ez a Jackie Coogan kimond. A másik téma, amit megmondtál, hogy a két fickó szimpatikus, hát hallod, én ezeket így megnéztem, ezek két annyira ócska figura, marha jó színészek játszák, tehát így nem is tudom, hogy lehetett őket így lepusztítani, mert nem veszed észre a sminket. Ez a fickó,
én nem azt mondtam, hogy szimpatikus, én azt mondtam,
hát, hogy
kombinálom őket, hogy úgy tapossák el őket, mint a férgeket. Tehát, mivel ők a történet főhősei, azért bizonyos szempontból szimpatizálsz velük, tehát nem két anyagyilkost látsz, nem két feleslegesen gyilkoló, verő, pszichopata állatot látsz, hanem két lecsúszott, szerencsétlen drogost látsz, akik egyébként rettentően primitívek, tehát kellemetlen velük egyébként egy légtérbe lenni, amikor bent vagy nézőként a kocsiba, és hosszan nevetgélnek olyan buta, ostoba dolgokon, amit szerintem a szakközépiskola alsó osztályában nem röhögnek már ilyen dumákon. Tehát kellőképpen a rendező bele tud látni, az író rendező ebbe a proli világba, és ez volt az egyik erőnye a Jesse James meggyilkolásának is, hogy tényleg ott vagy a vadnyugaton, és tényleg ott vagy a suttyó rablók között, tehát tényleg ahogy a taknyot belefújják a bablevesbe, látod a kis primitív mindennapjaikat. Tehát, hogy egy ne csak párhuzamot, hanem ellenpontot is mutassunk, ugye a Tarantino az mindig szimpatikussá teszi ezeket az alja figurákat, ugyanis azt mondja, hogy ezek a figurák ugyanolyan dolgokról beszélgetnek, mint te. Tehát ülnek a kocsiba, és összehasonlítanak két kultúrát a hamburgeren keresztül. Na de most ezek a figurák, ezek rohadtul azt mutatják, hogy nem arról beszélnek, mint te, hanem gusztustalan, alávaló dolgokról, fingásról, hányásról, dugásról, de azt is így, úgy, mint valami ilyen proli, nem tudom, ilyen kiéhezett szerencsétlen. És egyébként meg a szereplőválasztás csúcsa, hogy ez a Ben, már a neve is egyébként ilyen arisztokratikus, ugye, vagy mondom azt a zeneértőknek az, hogy Mendelssohn, azt nem kell magyarázni, de hogy Ben Mendelssohn, ez a figura, ez egy ilyen arisztokratikus kiállású pasi, tehát ezt a, megnézed egy Spielberg filmbe, akkor egy ilyen jóvágású angol úri ember, egy olyan jóvágású gonosz. Itt olyan úszban tényleg, hogy érzed a lábszagát, a hónajszagát, igazából, ha nem mondják ki a filmbe, hogy ők büdösek, akkor is tudod, hogy büdösek, de még rá is erősítenek a film felénél, hogy érezted ezeknek a szagát, hát jó, és te is érezted a szagát, plusz annyira jól van bemutatva, nem tudom, emlékszel, Oxi, amikor ezek már raboltak, és ülnek egymás mellett így a karosszékbe, és dumálnak, és néha így elmegy a kép, mert annyira be vannak állva, hogy így beszűkül így a tudatállapot, ahogy az be van mutatva, hogy ez a két drogos beszélget, és abban a drogos beszélgetésből kiderül, hogy amúgy az egyik már rég kipofázta azt, hogy ők voltak, és rohadt nagy bajban vannak, de amikor te drogosan realizálod, hogy a másik hülye volt, és próbálod leteremteni, de annyi erőd nincs, hogy felálljál, tehát valahol rettenten groteszk volt ez a jelenet, komikus és groteszk, hogy honnan is kanyarodtam ideje, igen, azt mondtad, hogy én ezekkel szimpatizálok, tehát hogy nem szimpatizálok, hanem a sok gyilkos között, a sok farkas között ennek a két szerencsétlen báránynak, proli báránynak egy picikét szurkoltam.
Na, kétszer is mondtad, hogy szimpatikusak, de én azt akartam mondani, hogy ezek undorítóak, tehát ezekkel nem tudtam azonosulni, nem tudtam drukkolni, én azt vártam, hogy ezeket már a rabláskor lőjék nem tudom micsodában, ugye elragad a történet, és valakivel azonosulni kell, hát szegény Brad Pitt-tel, aki mégiscsak marha jó fésült, és több haja van, mint nekem, meg úgy egyáltalán egy olyan tökös, kemény figura, hogy ott nincs appelláta. Nézőként is az ember becsicskul, hogy na akkor húzzunk az erősebbhez, lehet, hogy egy ilyen effektus áldozata vagyok, és aztán érkezik James Gandolfini, akiről tegyünk említést, mert nem ez volt az utolsó filmje, ez ugye 12-es film, és azt hiszem 13-ba halt meg, ez azt hiszem azt jelenti, hogy megnéztem a Wikipédián, és nagyon érdekes, hogy a Gandolfininek a figurája már megint csak egy unszimpatikus manusz, az elején még, hogy ő valamilyen ügymenet elintézése, egy ilyen szakasz feladat miatt kerül a képbe, el kell jönnie itt, és neki meg kell tenni, amit meg kell, valami gyilkosságról van szó. A Jackie Coogan kioszt neki egy feladatot. De amikor megjön, kiderül, hogy ez a 150 kiló felé tendáló manusz, ez alkoholista, a nihilista az rá nem kifejezés, tehát teljesen úgy viselkedik, mint aki tudja, hogy ő meg fog halni, aki tudja, hogy ebben a történetben mindenki rajta veszt, és mindenki meg fog halni, néhány kivételtől eltekintve, és elkezd piázni, mindenkibe beleköt, ott beülnek valami étterembe, vagy bárba, és ott a pincért azt halálra szivatja, ott már ugye a Brad Pitt szóra, hogy te basszus, ne vár, hát a csávó csak kihozza ezeket a martiniket, és mi ez az egész, utána fölmegy a szállodai szobájába, oda berendel egy dögös prostit, abba is beleköd, de ott olyan aljad szövegek mennek, mert ugye a hölgy kéri, hogy hát a rendes fizetségen kívül egy pici artot adjon, illetve ezt a Jackie Coogan is hozzáteszi, mert ő ott van, hogy mert jött érte, hogy te, hát nem kezdesz el dolgozni? Szóval ott ilyen mindenféle borravalókon, meg mindenen iszonyú viták keletkeznek, és tehát az is a vége...
Nem utolsó sorban a Brad Pitt is egy elég nagy tahó a jelenetben, tehát megszokod, hogy na hát akkor itt van egy férfi, akkor majd ez biztos férfiként viselkedik, de talán ő még parasztabb a nővel, mint a másik.
Nem, ő helyre teszi a Gandolfinit.
És aztán a nőt is helyre teszi elég szépen, hogy ne haragudj, tőlem vársz borravalót, miért én kértem a szolgáltatásaidat, tehát hogy a Brad Pitt segít semmit, tehát csak úgy elvarja, mint a kóborkutyát.
Ott ő ilyen igazságkimondó ember, tehát tényleg olyasmi egy picit, persze fazonra, meg minden feladatra egész más, de van benne egy olyan jelleg, mint amikor megjelenik a Mr. Wolf a ponyvaregényben, Harvey Keitel személyében, amikor el kell intézni valamit, amit már a két bérgyilkos csávó, a Travolta, és a Samuel L. Jackson ott végez, és véletlenül fejbe lőnek egy srácot a kocsiba, és ezt ki kell... Igen. És ugyanez a Brad Pitt, hogy rengeteg rossz hely, például a Gandolfini fölvitt a szállodai szobájába egy prostit, nem akarja rendesen kifizetni, itt szórakoznak egymással, eleve rá kell venni őt arra, hogy ne piáljon többet, ne kurvázzon, menjen el, végezze a munkát, aztán húzzon vissza oda, honnan jött, és egyszer nem tud, nem, tehát neki mindent meg kell mondani, ő a Brad Pitt az, aki mindig kimondja, hogy na most ezt kell csinálni, és akkor megy a dolog. Ha nem csináljuk, akkor szétszalad a szekér, és az egész megy a csudába.
Hát nem tudom, te nagyon beleszerettél a Brad Pittbe, én meg itt távolságtartással tudtam őt kezelni, mert lehet, hogy más a habitusunk, én már gyerekként is olyan voltam, hogy jött valami nagy erős kutya, aki megmondta, hogy mit kéne csinálni, nekem az sose volt szimpatikus, hogy na, ez most nagyon meg akarja mondani nekem, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy igazából a kutyák, pont a kutyák ilyenek, hogyha van egy szerencsétlen kutya, amelyik mondjuk megadja magát, és a másik kutya elkezd ugatni, akkor a többi kutya odajön, és nem megmenti a szerencsétlenebb kutyát, amelyik már eleve eldobta magát, hanem az is elkezdi ugatni, és a végén 5-6 kutya bánt egy kutyát. Na most ebben a filmben ugyanaz történik, hogy a vérebek összegyűlnek, és nagyon durván elpicsázzák azt a két drogos kutyát, és én emiatt sajnálom őket, mert a kis elnyomott embernél szeretnék egy fejlődés történetet látni, vagy szeretnék egy felemelkedés történetet látni, hogy ebből a szutyokból hogy lehet felemelkedni, és aztán mondjuk elbukni, ahogy tette ezt a sepphelyes arcú is, mert a sepphelyes arcúnak is egy ideig drukkoltam, amíg azt láttam, hogy a kubai bevándorló próbál valahogy egyről a kettőre jutni, és a mosogatásból egy kicsit feljebb lépkedni. De miután kiderül, hogy erkölcsileg egy rakás szar, utána már nem drukkolsz az Al Pacino figurájának sem. Itt a Brad Pittnek pedig amiatt nem tudok annyira drukkolni, mert ahogy te mondod, egy Mr. Wolf, amit megtudok róla, ez egy kétdimenziós figura, ez egy hitman, akinek nincs családja, nincs erkölcsi kódexe, igazából egy megvalósító ember, aki piaci alapon működik, ennyivel tartozol, megcsinálom profin a melót, lenyomom a szerencsétleneket, ha pofáznak, akkor háromszor annyira lenyomom őket, tehát mint karakter tök jó, de emberileg nem visz előre. Igazából ebben a filmben senki nem szerethető, tehát a Gandolfini is annyira ellenszenves, antipatikus, igazából mindenki, még azok is a szerencsétlenek, akiknél azt mondod, hogy talán végig tudják ezt a rablást csinálni és változtatni a sorsukon, ők is annyira primitívek és alantasak, hogy nehéz itt bárkinek is szurkolni.
A filmben még talán jobb, vagyis a filmről szólva még jó, ha elmondjuk, hogy ugye, ahogy te is most felsoroltad, hát mondjuk ki, hogy ezek véglények. Mindegyik véglény a Brad Pitt, hiszen ő csak egy professzionális gyilkológép, és a két végpont, és a végpontnak számító két figura, ezek a drogos fickók, akik ugye bele szemtelenkednek a maffiának a, hát nem a felső, de a középső köreiben, és szépen lenyúlnak egy jó nagy adag lóvét, ugye itt az a képlet működik, az egész film arra épül, ez már rengeteg filmben volt megoldás, illetve történetvezetés, hogy bűnözőktől lopni jó, hiszen ők eleve bűnözésből szerezték a pénzt, biztos nem fognak a hatósághoz fordulni, de ez az egész föl sem merül persze, nem is látunk rendőrt a filmben. Már, tehát nincsen a törvény, ami a filmben meghatározza a dolgokat, és ettől egyrészt nyomasztó, egyrészt unszimpatikus ebben minden, visszataszító. Az, hogy itt minden a belső kegyetlen maffia törvényeknek megfelelően működik. Ugye a Ray Liotta szarráverése, a két fickónak a kinyírása, illetve hát ott, ja bocsánat, mégiscsak vannak rendőrök, mert az egyiket úgy kapják el, hogy ott a rendőrségnek fölnyomják, hogy ő hova fog menni a pénzén, és a régi gangster filmek ugyancsak sablonos jelenetei, ez méltón egy reptéri, illetve egy pályaudvari csomagmegőrzőnél fülelik le, ha jól emlékszem. És ez egy nagyon visszatérő, tehát Lino Ventura, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo és egyebek filmjeiben nagyon sokszor szerepel.
Jó, tehát akkor abban értünk mi egyet, hogy itt a politika az gyakorlatilag egy, vagy nem tudom, hogy ebben egyetértünk-e, mert te azt mondod, hogy a politika itt csak egy feszültségfokozó elem, én pedig azt érzem, hogy egyfajta kiáltvány is, tehát nem tudom, hogy számomra pontosan mit közvetít, számomra talán azt közvetíti, hogy mindegy, hogy globális szinten, nem mindegy, hogy globális szinten mi megy a világba, mert ez a mikrotársadalomra is kihatással van. Tehát, hogyha a kisember azt érzi, hogy minden az üzlet, és minden a kizsákmányolás, akkor ő is ezeket a principiumokat fogja követni, és itt most én ebben nem látok, bevallom, nagy politikai összeesküvést, hogy itt most republikánusok vannak hatalmon, vagy demokraták vannak hatalmon. Itt mindenképp az emberi kapzsiságról szól ez a film, ami nyilván politikai hadszintéren a nagyok csatája, és kis drogos, külvárosi, szerencsétlen szinten is ugyanezek a játszmák játszódnak le. Igazából az, hogy itt mindig a nagyok döntik el a csatát. Tehát itt mindig a Brad Pitt és a másik fószer, hogy is hívják, azt hiszem, hogy Jenkins, milyen Jenkins,
Richard Jenkins.
Rohadt jó, ugye ilyen karakterszínész, együtt játszanak egyébként az égető bizonyítékban is teljesen más karaktereket, és hát mindig abban a kocsiban dől el, hogy mi lesz. Kicsit olyan, de amikor a politikusok, az öltönyösök megbeszélik, hogy akkor most hogy lesz a világ sorsa, és a kis drogosok meg elszenvedik azt a, a külvárosba. Tehát, hogy egy pillanatig fölcsendül a remény, hogy ők tudnak majd a sorsokon változtatni ezzel a pénzzel, de valójában csak apró kis svábogarak, akiket eltaposnak a nagyok.
Most ezen agyaltam, amíg kifejtetted ezt a gondolatot, hogy mi a kapcsolat a maffia és a gazdasági, illetve politikai vezetés között, mondjuk egy országban, vagy akár nemzetközi szintéren is. És arra gondoltam, hogy válság van, vagy éppen felemelkedés. Ha felemelkedés van, ahogy láttuk Scorsese Casino című filmjében, akkor a maffiának is jól megy. Akkor a maffia, amivel húzó ágak felemelkedése történik a gazdaságban, ő is be tudja fektetni, tisztára tudja mosni a pénzt. Amikor válság van, akkor viszont a maffia ki tudja találni azt, hogy jó, akkor leáll mondjuk mert lezárják a határokat, ugye, akkor leáll a kábítószer és fegyverkereskedelemmel, és átmegy az embercsempészet szakákba. Akkor más oldalon erősít, de az biztos, hogy ha a gazdasági, és ez az összefüggés abban, a filmnek azon részeiben, ahol megjelenik a nagy politika, ugye a híradásokon, az Obamáról szóló műsorokon keresztül, hogyha a gazdaság válságban van, ha a politika válságban van, akkor azért a maffiának sem annyira biztos, akkor új utakat kell keresni, és ahogy mondtad, elkezdik marni egymást, és kinyírni egymást, ahogy a válságban a politikusok is elkezdik nyírni egymást. Lehet, hogy ez az utalása a rendezőnek arra, hogy itt a rész magyarázza az egészet. Nem tudom, elérkeztünk-e már a pontozásos finálé.
Elkezdünk.
Jó. Én nekem aztán lesz egy szolgálati közlemény blokkon még a pontozás után, de én azt mondom, hogy ez nálam nagyon 10 pontos. Tehát ha van film, ami igazán élvezetes, amiatt mert realisztikus, ugyanakkor rendkívül hatásos, Brad Pitt, James Gandolfini, az említett Richard Jenkins és a két őrült figura, valamint a Pépével Trey Liotta miatt, akkor ez az. De hát még Sam Shepard is feltűnik a filmbe egy ilyen egészen pici mellékszerepben, Dillon szerepében, és aztán remek alakítások vannak sorra, nagyon jó a történet, nagyon sok mindent elárul a maffia filmek, a maffiáról úgy, hogy a korábbi maffia filmek romantizáló stílusából semmit nem tart meg, és nincsenek vicces dolgok, mint mondjuk a Nagymenőkben az egy csomót lehet nevetni, bár ott is vannak brutális gyilkosságok, vagy a Kaszinóban is. De ott is van rengeteg vicces jelenet, de hát ott is azért a magyar szinkron nagyon sokat tud segíteni, mikor mondjuk Harsányi Gábor nyomja Joe Pescit, vagy szinkronizálja. Hogy nekem azért 10, mert hát szerintem ez egy zseniális alkotás, egy csúcs.
Na hát egyrészt én mindig megnézem eredeti hanggal is, és megnézem szinkronnal is, tehát én a Nagymenőket most már szerintem többször láttam eredeti hanggal, és hát az eredeti Joe Pescit is azért érdemes meghallgatni, mert Harsányi Gábor nagyon jó színész, de a Joe Pescinek ezt a csipogó, idegesítő hangját, amit ő tud nyomni, hát azt szerintem nem lehet szinkronnal megcsinálni. Persze zseniálisak tényleg a magyar szinkron színész munkák, ugyanis nem gondoltam volna, hogy Selmeci Roland után lehet jó Brad Pittet szinkronizálni, és a Stoll András tényleg annyira jól hozza a Brad Pittet, szinte minden filmből, hogy el is felejted, hogy nem a Brad Pittet hallott, hogyha szinkronnal nézed. Na, de ennyit a szinkronról. Itt mondjuk sajnáltam, hogy a Gandolfininek nem a Kőszegi Ákos volt a hangja, hogy a Mafiózók sorozatban megszokhattuk. A másik, hogy ahhoz, hogy én 10 pontot adjak egy filmre, ahhoz nekem nagyon sok minden kell. Én nem tudok 10 pontot adni, méghozzá azért nem, mert a 10 pont mondjuk nálam a Keresztapáé. És abból is a Keresztapa 1-é vagy a 2-é, a harmadik az már inkább ilyen 8 pontos nálam, és vagy lehet, hogy még kevesebb. Egy barátommal mindig vitatkozok ezen, hogy a harmadik rész jó része, mert szerintem nagyon jó rész, szerintem meg azért nincs ott az előszobájában az első kettőnek. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy valami 10 pontos legyen, ahhoz nekem a dumák, a zene, a játék, a humor, és nagyon sok minden együttállás kell, hogy kiadja azt, hogy én egy felejthetetlen filmet láttam. Én a Killing Them Softly-ban, ugye az Ölni kíméletesemben egy nagyon-nagyon erős, jó gangsterfilmet látok, vagy maffia filmet, bocsánat, ami egy új irány is, hogyha úgy tetszik a maffia filmek történetében, de nem érzem benne a klasszikust, vagy a modernkori klasszikust, tehát én eleve emiatt már 9-re rontanék, és ami miatt még egy pontot elvennék, az az, hogy az igazán kultikus figurát nem teremt a film. Tehát úgy, ahogy mondjuk a sepphelyes arcú megteremtette a Tony Montana figuráját, a Brad Pitt figurája egy nagyon sármos, érdekes gangster, de nem emelkedik egy új szintre. Tehát egy Mr. Wolfhoz tényleg lehet hasonlítani, de nem lesz belőle egy olyan figura, mint mondjuk a Gandolfini figurája a Mafiózók sorozatban, és nem tudom olyan kultikus státuszba emelni, úgyhogy én ezt egy erősen ajánlott megtekintésre szánnám a nézőknek, és egy erős, nagyon erős 8 pontos film, de hogyha már rangsorolni lehet, akkor a másik filmjét, a Jesse James meggyilkolását, arra én már 9 pontot adnék, ugyanis ott azt gondolom, hogy több olyan emlékezetes pillanat van a filmben, és jobban is lehet menni a Jesse James figurájával, mint itt bármelyik figurával. Tehát annak ellenére, hogy ez egy nagyon érdekes szociográfikus tanulmány, hibájának rovom föl, hogy nem igazán tudsz együtt lélegezni a szereplőivel, hanem mint bűnös élvezetet élvezzük mi Oxival ezt a filmet, de nem biztos, hogy egy nőnemű hölgy, aki mondjuk, nőnemű hölgy, ez jól hangzott, szóval egy olyan nő, aki alapvetően nincs rágyógyulva annyira a kemény gangsterfilmekre, az ilyen vesekiköpködős gangsterfilmekre, az jól fog szórakozni. És most bocsánat, hogy itt nemi kérdést csinálok ebből, de tényleg azt érzem, hogy ez egy elég fiús film.
Nem tudom, hogy ezután mit tehetek hozzá akadémikus elemzés után. Hát jöhet a szolgálati közlemény, ha jól értem.
Nyomjuk!
Jó, a 2020 filmod összeát megtalálhatjátok a Facebookon és az Instagramon. Nem lehet szavakba önteni azt az örömöt, amikor lájkoltok, megosztatok ezeken az oldalakon, illetve kommenteltek. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Akinek viszont ennél is tovább terjed a figyelme, és el akar jutni a Spotify-ra, az Apple Podcast-re, nem fog csalódni, mert ott is ott vagyunk. Ott van a 2020 filmod összea, melynek anyavállalata a Könyvkultúra Kelló, illetve a Kelló Könyvkultúra magazin, ennek a weboldalán a Bibliopod arrovatban vagyunk megtalálhatók, szintén hallgathatók. Aki hosszabb, bővebb lére akarja ereszteni mondani valóját, kommentjét, az nyugodtan írjon nekünk. E-mail címünk 2020filmodusszea@gmail.com.
Sziasztok!